Jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Innen indul az a hivatalos része, amit mindenki láthat az interneten. Aki kíváncsi, hogy mi volt előtte, az jöjjön el, és élőben meghallgathatja. Na, folytatjuk tovább az apostolok cselekedetei sorozatunkat, és most egy olyan részhez érkeztünk, amitől nem vagyok lelkes. Vannak részek, amitől lelkes vagyok, és vannak, amitől nem. Az egyik fő témája a következő pár versnek, amiről fogunk beszélni, az a pénz, az adakozás, az ehhez való hozzáállás, és erről nekem nem szívesen beszélek erről. A Golgotában amúgy sem nagyon vagyunk ebbe bátrak, hogy erről beszéljünk. Leginkább azért, mert olyan sok visszaélés történt már ezen a területen az egyházban, hogy így óvatosak vagyunk ettől. Aztán emiatt lehet, hogy annyit se beszélünk róla, amennyit kellene, miközben az ige meg nagyon sokat beszél egyébként a pénzről és az anyagiakról. És ez is most egy ilyen rész, úgyhogy kicsit bele fogunk nézni. Nem fogunk ma sokat előre haladni, csak pár verset, mert utána a következő rész, amivel kezdődik, az meg egy elég fontos rész, és annak szeretnék nagyobb időt hagyni. Úgyhogy így kezdjük el az igét olvasni. Apostolok cselekedetei 4. rész 32. versnél tartunk, és egy egész mondatot fogok felolvasni bevezetésnek. A hívők egész közösségének szíve, lelke egy volt. És ez nekem annyira tetszik ez a mondat. Ugye, de hogy érkeztünk ide? Jézus meghalt, feltámadt, aztán megjelent a tanítványoknak, és végül fölment a mennybe. Itt maradtak a tanítványok, majd pünköstkor eljött a Szent Szellem, betöltötte őket, prédikáltak, különböző nyelveken szóltak, lángnyelvek voltak, mindenféle furcsa dolog történt, megtértek 3000-en, utána másnap Péter és János bemegy a templomba, ott megtérnek még 2000-en, közben Pétert és János lecsukják a börtönbe, megfenyegetik őket, ők pedig visszamennek a gyülekezetbe, és ott együtt imádkoznak, és együtt keresik az Urat, hogy mi legyen a megoldás, és így érkeztünk ide ehhez a mondathoz, hogy a hívők egész közösségének szíve, lelke egy volt. És nagyon, nagyon harmonizál nekem ez a mondat azzal a mondattal, amit Jézus mondott, hogy arról ismer meg titeket a világ, hogy szeretitek egymást. Hogy valahogy a gyülekezetnek, a hívők közösségének, ennek a helynek kellene lennie, ahol mi szeretjük egymást, ahol elfogadjuk egymást, ahol ott vagyunk egymásnak, és segítjük egymást, amikor szükség van. Együtt sírunk, és együtt nevetünk. Ugye van ez a mondás, hogy ha egyedül sírsz, akkor az még fájdalmasabb, ha egyedül nevetsz, akkor meg elvisznek összekötözve, mert azt hiszik, hogy bolond vagy. Tehát, hogy mindig kell, hogy többen legyünk, hogy jól működjenek a dolgok. És gondolkoztam ezen, tegnap erről beszélgettünk, akik ott voltatok nálunk, hogy mi lehet az, ami az egész közösség szívét, lelkét egyé teszi. És így három dolgot foglaltam össze, vagy három dologba foglaltam össze. Az egyik az a múlt, a másik a jelen, és a harmadik a jövő. Ezt most ilyen egyszerűen mondom. A múlt az, amit szoktam nektek mondani, és nem tudom, hogy lehetne ezt frissen mondani minden héten, erőteljesen mondani héten, de hogy az elsődleges dolog, ami minket összeköt, az Jézus Krisztusnak a vére. És ez a múlt. Az a múltunk, hogy bűnösök voltunk, de Jézus meghalt értünk és helyettünk. És ezért közösségünk van az Atyával, és közösségünk van egymással. És próbálok mindenféle ilyen jó kis metaforákat hozni. Volt az a vonatos, nem tudom, hogy emlékeztek rá, aztán volt a másik, hogy egy ismerősnek a gyerekére gondoljál. A legutóbb azt hiszem azt mondtam, hogy együtt vagyunk a börtönbe, és várjuk a halálos ítéletünket, mert jogosan halálra ítéltek bennünket, és bejön egy 10 éves forma fiúcska hozzánk a cellánkba, és együtt töltjük az egész éjszakát, és ő csak kérdez minket, hogy mi van, milyen volt az életünk, és kiöntjük a lelkünket, szívünket, közösen sírunk, és várjuk, hogy másnap kivégezzenek minket. Nem kéne közben mosolyogjak, mert ez szomorú rész, csak én már tudom, a végét az meg jó lesz. És utána másnap reggel jön a börtönőr, nem tudom, a börtön igazgató, hogy akkor elvisznek minket a kivégzés helyére, és azt mondja, hogy figyeljetek, az a helyzet, hogy nem kell nektek meghalnotok, mert az, aki itt volt veletek egész este, az én fiam. És annyira megszeretett titeket, hogy azt mondta, hogy ő meghal helyettetek, hogy nektek ne kelljen. És ez se jó példa, de csak szeretném ezekkel a kicsit hétköznapi megfogalmazásokkal segíteni a megértésünket, hogy Jézus kereszthalál az nem egy nem egy szép vallásos történet, az nem egy, nem tudom, egy metaforikus valami, hanem az a kőkemény valóság, hogy Isten emberré lett értünk, és meghalt helyettünk azért, hogy mi közösségben lehessünk vele és egymással, és ez kell, hogy mindenek felett minket összetartson, mert aztán, ha közösségben vagyunk egymással, akkor én most megígérem nektek, hogy itt oltári nagy veszekedések is lesznek, amíg ezt sokáig csináljuk. Egyszerűen azért, nem azért, mert ezt akarom, hanem azért, mert ez meg fog történni. Mert mondok olyat, ami nem tetszik, véletlen, megbántalak titeket, reményeim szerint nem kész akarva. Aztán visszafelé is ez megtörténik, és csak így történnek ezek a dolgok. De hogy mindenek felett ott kell, hogy legyen az, hogy mi bűnösök vagyunk, akiket Isten megmentett. És most már nem vagyunk bűnösök, ne értsetek félre, nem a bűnös identitást akarom bele nyomni a fejetekbe, hanem hogy ez a mi közösségünk, ez a mi hovatartozásunknak a lényege. A gyülekezet az nem egy klub, az nem egy egyesület, az nem egy karitatív szerkezet, amivel klassz dolgokat csinálunk a városunkban, hanem a gyülekezet az Krisztus teste, azoknak a hívőknek a közössége, akiért Isten az életét adta. És hogyha ez ott van a szemünk előtt mindig, közösségként, akkor sokkal könnyebben fogjuk venni az akadályokat, sokkal könnyebben fogjuk venni a pofonokat, amiket osztogatunk egymásnak. Úgyhogy ez a közös múltunk. Aztán van egy közös jelenünk, és nekem erről az jutott eszem, amit előtte olvastunk pár mondattal, hogy amikor együtt voltak a hívők és imádkoztak, akkor megrengett a hely, és Isten szelleme betöltötte őket, hogy volt egy nagyon erős közös élményük Istennel. Nem egy vidámparkos élményük, nem egy finom gulyásleves élményük, hanem egy Istennel betöltekezett közös élményük volt. És azt hiszem, hogy ez is egy nagyon fontos része annak, hogy mi egy lélekkel és egy szívvel legyünk, hogy megéljük ezeket a közös pillanatokat Istennel. És én szeretném, ha ebbe tudnánk majd növekedni, mint gyülekezet, hogy több időt töltsünk Isten jelenlétébe. Lehet, hogy csinálunk majd külön csak ilyen imádkozó és dicsőítő alkalmakat, meg nem tudom, amivel jobban meg lehet ez az élményünk, hogy Isten jelenlétében vagyunk együtt. Aztán a közös jelenünknek az egyik eleme még a közös nehézségek, így fogalmaztam meg. És ezt az igét, ezt múlt alkalommal is olvastam nektek, ez a Példabeszédek 19-17, azt hiszem. Nem, 17-17, bocsánat. Az igazi barát mindig szeret téged, de akkor válik igazán a testvéreddé, ha bajba kerülsz. Én azt tapasztalom az életemben, hogy azok, akik igazán a barátaim, akik igazán közel állnak hozzám, azok, akikkel valamilyen nehézségen együtt átmentünk, vagy én átmentem valamilyen nehézségen, és ők ott voltak mellettem, és lehet, hogy csak meghallgattak, megöleltek, együtt imádkoztunk, lehet, hogy konkrétan tudtak segíteni is, de hogy valahogy a közös nehézség az összekovácsol bennünket. De természetesen ugyanígy a közös örömek is, amikor éljük az életünket, és megéljük a jó dolgokat, akkor az is összeköt minket, az is összetart bennünket, amikor közösen átéljük a jó dolgokat, a közös örömeket. Az jut eszembe, amikor egy gyerek, kisbaba megszületik, és akkor összejön a család, meg összejönnek a barátok, és akkor úgy tökre örülünk, hogy született egy új kisbaba, de bármi lehet ez. Nyilván gyülekezetként ezek valami nagyon szent és hívő dolgok és örömök, de hogy bármilyen öröm lehet, hogy a közös múltunk az, hogy Krisztus megváltott bennünket, a közös jelenünk, hogy együtt átéljük Istennek a közelségét, az ő gondoskodását, a nehézségekben, hogy együtt örülünk az áldásoknak, ez is egy olyan része, ami bennünket egyé kovácsol, egyé formál. És a harmadik pedig a közös cél, a közös jövő, a közös irány, ahova megyünk. És ugye a legtöbb szervezetben, a legtöbb, nem tudom, ilyen civil megmozdulásokban általában ez az, ami közösségé formál embereket, hogy van egy közös céljuk, mint a politikai pártnak van egy közös célja, mondjuk, hogy nyerjenek a választáson, például aztán reméljük, hogy ennél több is, vagy lehet ez egy karitatív tevékenység, egy sportklub, bármi, mindig a cél a közös. És van nekünk ilyen közös célunk. Az egyik az, hogy megyünk a mennybe. Ez milyen jó, nem? Hogy itt vagyunk, és benne vagyunk a nehézségekben, benne vagyunk az örömökben, itt vagyunk egymásnak, éljük az életünket, így úgy, amúgy, de a végső célunk az az, hogy megyünk a mennybe. És szeretnék erről felolvasni nektek egy kis pár verset a Filippi levélből. A Filippiekhez írt levél 3. rész 20. verstől. A mi igazi hazánk azonban a menny, s mennyei polgárjogunk van. Szabadítónkat az Úr Jézus Krisztust is a mennyből várjuk, onnan fog visszajönni. Hatalmas erével ő fogja átváltoztatni a mostani halandó földi testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, és ugyanezzel az erővel fogja uralmát kiterjeszteni minden és mindenki fölött. Ez kicsit a jelenünk is, ez a mennyei állampolgárság. Egy módon van egy ilyen, tud egy ilyen fajta identitás tudatunk lenni, amilyen, ha túlzásba visszük bármelyik ilyen irányba, akkor lehet rossz is, de hogy igen, nem ebből a világból valók vagyunk. Hogy igen, nem azok a céljaink, nem azok az értékrendjeink, nem azok a működésünknek az alapjai, mint ami esetleg kint a világban van, hanem mi mennyei állampolgárok vagyunk. Isten minket elhívott, és itt hagyott minket ebbe a világba. Ugye érdekes, miért nem történik az, hogyha valaki megtér, akkor rögtön megdicsőült testet kap, vagy elragadtatik, vagy valami. Az oka az, hogy küldetésünk van itt. És erről eszembe jutott az Argo film, ami nem Argo küldetés, hanem itt mondtam, mi a címe, az előbb kikerestem. Argo akció, köszönöm, az Argo akciófilm. Ki látta az Argo akciófilmet? Házi feladat, tessék megnézni. Argo akciófilm. Arról szól, hogy nem tudom melyik országban, de valamilyen arab országban az Egyesült Államoknak a nagykövetségét megtámadják ott a forradalmárok, és a nagykövetségen dolgozó embereket ki kell menekíteni valahogyan. És ez a kép ugrott be nekem, amikor most gondolkoztam erről, hogy mennyei állampolgárok vagyunk, hogy ott vannak ezek az amerikai állampolgárok, az amerikai nagykövetségen, és körülöttük pedig egy ellenséges világ, amelyik éppen föllázad, és az elején csak nézik, hogy ott állnak a kőfalak előtt, aztán egy páran fölmásznak már a kerítésre, beugranak, minden, és így szép lassan ugye megrohamozzák a nagykövetséget, hogy valahogy van egy ilyen fajta identitásunk, és nem akarom ezt túlzásba vinni, szeretném, hogyha nem vinnénk túlzásba, mert szerintem az nem egészséges, hogy nem kell magunkat elzárni hermetikusan a világtól, mert Isten pont azért hagyott itt minket, hogy szolgáljunk a világ felé, de nem ebből a világból valók vagyunk, és mi mennyei állampolgárok vagyunk, és megyünk majd a mennybe. Van egy ilyen közös célunk. A másik közös cél, ami miatt még itt vagyunk a Földön, az a nagy küldetés, amiről sokat beszélünk, hogy azt mondta Jézus Máté 28-ban legvégén, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek a nevében, tanítva őket mindarra, amit én parancsoltam nektek. Ugye erről beszélgettünk főleg tegnap sokat, hogy ez a küldetésünknek ez a két része, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká minden népet, és aztán pedig tanítva őket mindarra, amit én parancsoltam nektek. Ez az egyháznak a feladata, ez a mi küldetésünk, hogy vigyük a jó hírt az emberek felé. Van egy közös célunk, igen, hogy az emberek megtérjenek, hogy az emberek hitre jussanak, és én nekem olyan nagy vágyam ez, hogy lássunk sok ilyet a közeljövőben, sok megváltozott életet, akik találkoztak Krisztussal, és ezért megváltozott az életük. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos közös célunk, én azt gondolom. Na és akkor olvassuk tovább. Menjünk bele a lényegbe. Oli, megkérhetlek, idehozod a poharamat, mert olyan lelkes vagyok, hogy kiszárad a szám. Olvasom tovább akkor a 32. verset, köszönöm még egyszer erről. A hívők egész közösségének szíve-lelke egy volt, egyikük sem tartotta saját tulajdonának a maga vagyonát, hanem mindenüket közösnek tekintették. Az apostolok nagy erővel tanúskodtak az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt rajtuk. Mindenki megkapott mindent, amire szüksége volt. Akinek földjei vagy házai voltak, eladták azokat. A pénzt, amit érte kaptak, az apostolokhoz vitték, ők pedig szétosztották a közösség tagjai között. Mindenkinek annyit adtak belőle, amennyire szükségük volt. Hát ez egy izgalmas rész, vagy hát nem is úgy mondom izgalmas, de talán izgalmas is, de olyan furi, nem? Tehát, hogy így ez egy első ránézésre egy kicsit olyan túlzónak tűnik. És alapvetően három álláspontot hallottam én erről az igerészről, hogy gondolkodnak erről emberek. Teljesen meglepődtem, de vannak olyan közösségek, akik ezt kőkomolyan veszik. És azt mondják, hogy ezt ma így kell csinálni. Úgyhogy, ha te tagja akarsz lenni a közösségnek, add el mindenedet, és dobd be a közösbe. És állítólag vannak ilyen közösségek, akik ma így élnek, hát mi nem ezek vagyunk, úgyhogy ne aggódjatok, senkinek nem kell semmit eladnia. A másik verzió az az, akik azt mondják, hogy ez úgy, ahogy van, rossz. Ezt elszúrta itt a jeruzsálemi gyülekezet. Miért? Azért, mert később majd olvassuk és látjuk az abcselbe meg a levelekbe, hogy végül a jeruzsálemi gyülekezet teljesen elszegényedett, és a többi gyülekezetnek, akik utána később alapultak, azoknak kellett az adományaikkal föntartaniuk a jeruzsálemi hívőket, mert teljesen elosztották mindenüket, és nem maradt semmik. Fölélték egy ponton ezt a vagyont, és utána ott maradtak, és nem volt mit enniük. A harmadik álláspont, amit én is falok meg a Golgota is, hogy ez itt, ezen a ponton rendben volt. Sőt, mi több, én azt gondolom, hogy Istentől volt. Hogy ezt itt, ezen a ponton jól csinálták. Nekik ez volt a feladatuk. Az nem volt rendben utána, amitől nem működött ez a dolog, hogy azt mondta Jézus itt az abcsel egyben, ahogy olvastuk, hogy azt mondja, ellenben, amikor a Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában, sőt, szerte a világon mindenhol. És a jeruzsálemi gyülekezet valahol itt vétett egy ponton, vagy mulasztott, hogy ők ott maradtak Jeruzsálemben. Miközben az volt a feladat, hogy nem csak Jeruzsálemben, hanem Júdeában, Samáriában és az egész világon menjenek és hirdessék a jó hírt. Hát szerintem én azt gondolom, hogy ez egy jó kiindulás volt, ez egy fontos dolog volt, és mindjárt beszélünk a részleteiben erről, hogy gondoskodtak egymásról, hogy betöltötték a szükséget a hívők között, teljesen egyek voltak ebben is. De nem azt kellett volna csinálni, én szerintem, hogy ott ültek, és akkor ezt így fölhalmozták, aztán meg fölélték, és aztán ott maradtak, felkapott állal, hanem menni kellett volna tovább a küldetésbe, és Istennek azt hiszem, hogy lett volna egy különleges gondoskodása róluk. Úgyhogy a mai fő témánk, a fő gondolat, amiről szeretnék nektek még kicsit beszélni, ez az adakozás és a pénzügyeknek a kezelése. Ugye az Ószövetségben ez aránylag egy egyszerű dolog volt, be lett vezetve a törvényben a tized fogalma, ami röviden annyit jelent, hogy minden bevételüknek a 10%-át oda kellett adni az Úrnak, a templomnak, ebben már volt egy kis specifikáció, de most ebben nem akarok elmerülni. A lényeg, hogy a jövedelmük 10%-át adták vissza Istennek, mondjuk így egyszerűen. És aztán ebben nagyon szigorúak is lettek, ugye Jézus is egyszer mondja a farizeusoknak, hogy még a legkisebb fűszer növényekből is precízen kiszámoljátok a tizedet, de közben a lelketekkel meg nem foglalkoztok, ami igazán fontos lenne. Tehát ezt komolyan is vették a zsidók. Na most az Új Szövetségben olvasok egy igét, ami a kiindulási pontunk lesz, a 2 Korintus 8. versétől. Nem parancsként mondom, hogy adakozzatok, de szeretném kipróbálni, hogy igazi szeretet van-e bennetek. Ezért mondom el nektek, hogy mások milyen bőségesen adakoznak, hiszen megismertétek Urunk Jézus Krisztus irántatok való bőkezűségét és nagylelkűségét, bár ő gazdag volt, szegény élet értetek, hogy az ő szegénysége által ti meggazdagodjatok. Hadd adjak nektek tanácsot. Tavaly ti voltatok az elsők, akik adni akartak, és adtatok is. Most pedig jó lenne, ha befejeznétek, amit elkezdtetek. Ne csak a jó szándék legyen bennetek, hanem tegyétek is meg, amit elhatároztatok. Tehát gyűjtsétek össze, amit adni akartok, mindenki a lehetőségeihez mérten. Mert ha valóban adni akartok, akkor ajándékotok ahhoz mérten lesz kedves, ami az erőtökből telik, hiszen senkitől sem várnak többet, mint amit képes adni. Nem arról van szó, hogy amiatt, hogy másokon segítsetek, ti meg szükséget lássatok. Inkább a kiegyenlítésre törekedjetek, hiszen most a ti adományotok fogja kipótolni, ami a testvéreiteknek hiányzik. Máskor meg éppen fordítva, ők fogják majd a bőségükből kipótolni a ti hiányatokat. Így mindannyian egyformán részesedtek a javakból, ahogyan az írás mondja. Aki sokat szedett, az sem tudott túl sokat összegyűjteni, de aki keveset szedett, annak sem lett túl kevés, amit összegyűjtött. Az Új Szövetségben az egy picit gond, hogy nincs egy konkrét szám megfogalmazva. Az Ószövetségben ez egyszerű volt, dobd be a tizedét, az kész, passz. Az Új Szövetségben nincs ilyen, nincs egy konkrét szám meghatározva, úgyhogy ezt így nehéz megfogni. Amit látunk itt, egy-két dolog, az egyik az, hogy azt mondja Pál, hogy nem kell az erődön fölül. Ez nem arról szól, hogy te annyit adjál, hogy aztán meg te kerülsz bajba. Ennek nincs sok értelme, mert akkor ez egy, nem tudom, átmegy egy ilyen piramis játékba, tudod, hogy így egymásnak adogatjuk egymás pénzét. Hanem azt mondja, hogy nem, ha van bőséged, ha van fölösleged, akkor gondolj arra a testvéredre, aki esetleg szükségben van, hogy adj neki, segítsd őt. A másik, amit mond, az azt mondja, hogy ezt jó szívvel tedd. Másik részben majd mindjárt olvassuk, azt mondja, hogy a jókedvű adakozót szereti az Úr. Hogy én azt gondolom, hogyha többet adsz, mint amit elterveztél, és van benned egy rossz szájíz, akkor Isten előtt az nem olyan kedves, mint ha kevesebbet adsz, de azt örömmel adod. Úgyhogy azt el akarom mondani, most már erről fogunk beszélni, de kérlek, nagyon kérlek, hogy senki egy forinttal ne adjon többet, mint amennyit tervezett, jó? Tehát ezt tényleg szeretném kérni, tehát én nem azt akarom most, ez egy ilyen fölbuzdító, nem tudom én, és akkor most mindenki kiüríti a pénztárcáját, csak annyit adjatok, amennyit előre elterveztetek. Ma szigorúan ezt kérem, jó? És ha jövő héten is még szeretnél többet adni, akkor bedobhatod. Oké? Okay? Tehát, mert ez nem erről szól, hogy most itt pénzt gyűjtsünk, hanem hogy ez arról szól, hogy milyen a lelkünk. Itt megint ez egy olyan dolog, hogy majd a végén fogjuk venni Barnabás példájánál, hogy még főleg jövő héten, hogy ez nem egy kívülről befelé történő dolog, mint a legtöbb, vagy talán szinte minden a hívő életünkben. A vallás, a pejoratív értelemben, rossz értelemben mondott vallás, ez pont ezt csinálja. Hogy kívülről szedd rendbe magad, meg szedd össze magad, és akkor majd attól majd rendbe jössz valahogy belülről is. Ez tökre nem igaz. Én szerintem ez nem működik. A lényeg az, hogy belülről van egy változás, ami persze kívülről meglátszik, és persze egy ponton kell nekünk is kilépni hitben, tehát ha még sose adakoztál, akkor lehet, hogy érdemes elkezdeni egy, nem tudom, 100 forintossal, vagy valami, ami nem túl megerőltető, hogy így Isten ebben megtanítson téged, de hogy ez nem a kívülről történik befelé, hanem belülről kifelé. Aztán, amit még látunk itt, és erről is még majd fogok többet beszélni, csak nem lehet ezeket a pontokat hermetikusan elzárni egymástól, mert szinte mindegyik igerész beszél mindegyikről. Itt azt látjuk, hogy azt mondja, hogy Isten gondoskodik rólad. És ugye itt idéz az Ószövetségből a mannáról, hogy ugye volt a manna a pusztában, amikor vándorolt Izrael népe, és ez egy étel volt gyakorlatilag. Amit reggel kimentek, összeszedtek, és az egy aznapi étel mennyiségük volt. És az volt az érdekesség benne, hogy aki többet szedett, mint amennyire szüksége volt, annak sem maradt több. Aki esetleg meg kevesebbet szedett, mint amire szüksége volt, annak is elég volt. Hogy ez Isten gondoskodásáról szól, hogy végső soron az anyagi életünk is kell, hogy Istené legyen. És idő fogunk kifutni a Biblia óra végére, hogy az anyagiakat is teljes mértékben adjuk át Istennek, mert ő az, aki aztán gondoskodik rólunk. Ugorjunk egy kicsit tovább, ugyanígy a 2 Korintus 9. részéhez, 5-től 15. versig. Azt szeretném, ha adományatok úgy lenne elkészítve, mint önként adott nagylelkű ajándék. Nem akarom, hogy kényszerből vagy kedvetlenül adjatok akár egyetlen fillért is. Ne felejtsétek el, hogy aki kevés magot vet a szántóföldjébe, az keveset is fog aratni. Aki pedig bőven vet, az majd bőven is arat. Mindenki annyit adjon a gyűjtésbe, amennyit előre elhatározott. Ne adjon senki kényszerből, se úgy, hogy később megbánná. Az az ember szereti Isten, aki szívesen és jókedvűen ad, mert Isten hatalma több, mint elégséges arra, hogy minden kegyelmét bőségesen rátok árassza, és ezáltal minden körülmények között mindent bőségesen és folyamatosan megkaptok, amire csak szükségetek van. Sőt, még azon felül is, hogy bőségesen legyen módotok mindenféle jótettre, amint megvan írva, bőkezően adott a szegényeknek, jótettei nem merülnek feledésbe. ugyanezek a gondolatok jönnek föl itt is, hogy, hogy jókedvűen annyit adjunk, amennyit elterveztünk, ami a szívünkben ott van. És azt mondja emellett, hogy figyelj, Isten gondoskodni fog. Mindjárt olvasunk még egy igét, amikor azt mondja Isten az Ószövetségben, hogy próbálj meg, kihív Isten, hogy próbáljuk meg őt azzal, hogyha mi tényleg ott a tizedről beszél, odaadjuk a tizedünket, akkor ő gondoskodni fog rólunk, és nem fog hiányozni a hónap végén a költségvetésből semmi. A másik, amiről még itt beszél, ez a vetés és aratásnak a törvénye, és vannak gyülekezetek, ahol ezt nagyon szeretik fölhangosítani, és nagyon szeretnek erről sokat beszélni, és nem mondom, hogy nincs igazuk, lehet, hogy igazuk van, én mondom ezt a témát, ez nem kényelmes nekem, de ettől függetlenül ez kétségtelenül igaz, hogy van a vetés aratásnak a törvénye, és ez igaz az anyagiakra is. Azt mondja, hogy Isten, hogy ha adakozol, az olyan, mint hogyha elvetnéd a magot. És ugye ebbe az a lényeg, hogy amikor elvetünk mondjuk ugye búzát, akkor egy magból ugye sok mag lesz, hatványozottan megnő. És a lényeg ebbe ez, hogy ha odaadom a pénzemet, akkor Isten megállt anyagilag is. Én ezt hiszem, és én ezt azt hiszem, hogy tapasztaljuk is az életünkben. Amikor itt többet adunk, érdekes módon tényleg mindig van, sőt, még több is van. Amikor kicsit elkezdünk racionálisabban gondolkodni, és hú, hát azért mégse legyünk már nagyon hülyék, hogy minden pénzt elköltünk az óra, hanem még maradjon a hónap végére is, már felelősségünk is van, ami egyébként igaz, akkor meg olyan, mintha még nehezebb lenne kijönni az egészből. Most akkor ez egy jó befektetési módszer, és akkor mindenki menjen, és a jövedelmének 80%-át adakozza el, lehetőleg ebbe a gyülekezetbe, ugye, és akkor majd az Úr meg fog titeket áldani, és nagyon gazdagok lesztek. Ezt most én így nem tudom, meg nem szeretném ilyen szélsőségekig elvinni. Itt inkább, amit szeretnék, hogy átmenjen, az nem is a pénz, hogy mi van, hanem a lelkünk, az Istenről való képünk, hogy milyen Istenünk van, hogyha én, ugye amit mond Jézus a példázatban, hogy olyan bolos gazda vagy, hogy ott is aradsz, ahol nem vetettél, hogy ilyen Istenünk van, hogy elkéri a pénzünket, mert kis sóher, csóró, és nem tudom én micsoda. Nem, Isten, köszönjük szépen, jó van, ő teremtett mindent, az összes pénzt, az összes mindent. Az adakozás, az nekünk fontos. Miért? Azért, mert figyelj, ez Isten szíve. Ez Istennek a jelleme, ez Istennek a természete, hogy ő ad. Az Istennel való kapcsolatunknak a dinamikája az arról szól, hogy ő ad nekünk, nem pedig arról, hogy mi adunk neki, amiről a vallás szól. Ez nem azt jelenti, hogy nem adunk vissza, ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk hálásak, ez nem azt jelenti, hogy nem adjuk oda azt, amink van. De nem azért tesszük mindezt, mert Isten különben szigorúan néz ránk, hanem azért, mert ez a természet kezd bennünk kialakulni. És azt mondja, hogy ha te adsz, akkor neked is lesz bőven. És ugye, ami még érdekesebb, ami eszembe jutott erről, az a szeretet. Ugye a szeretetről szoktuk azt mondani, hogy a szeretet az egy olyan dolog, amit ha adsz, akkor több lesz belőle. És egyébként ez igaz, bármennyire is nyálas ez a mondat, de ez tényleg igaz. És ez igaz az anyagiakra is, és igaz szinte mindenre az Istennel való kapcsolatunkba. Úgyhogy adjunk, ahogy tudunk, és ahogy Isten vezet. És akkor itt el kell azt mondjam nektek, hogy készültem, így rájöttem, hogy egészen nagyon sok fogalom van az adakozás kapcsán. Mert van egyszer az adakozás, van a felajánlás, van a tized, van a alamizsna, van a, nem tudom, körülbelül 8 vagy 10 ilyen szó van, és mindegyik más jelent, és nagyon szép teológiákat föl lehet építeni, és szerintem még lehet, hogy igazak is, de én ebben megmondom őszintén, nem mentem bele. Úgyhogy én ezt az egészet egy kalap alá tettem, hogy a pénzünkkel hogy bánunk. Mert az egyik dolog, amiről itt beszélünk, és olvasok hozzá még egy igét, az 1 János 3.17.20, azt mondja, tegyük fel például, hogy van egy gazdag hívő, akinek mindene megvan, és látja a testvérét, aki szegény, mégsem segít rajta. Mit gondoltok, Isten szeretete megmaradhat az ilyen gazdag testvérben? Bizony nem, kedves gyermekeim, ne szóval szeressük egymást, az isteni szeretet abban mutatkozik meg, amit teszünk. Hogy azt mondja itt János, hogy tegyük is a szeretetet, ne csak mondjuk, hogy szeretjük egymást. Az egyik ilyen az anyagiak, hogy gondoskodunk egymásról, hogy mi egy nagy család vagyunk, és hogyha valaki hiányban van, ha valaki szükségben van, akkor mindannyian szükségben vagyunk. Ugye a kedvenc példám, amit Pál apostol mondta, hogy olyan vagyunk, mint a test. Ha a kis ujjam bajban van, mert nem tudom, vérzik, vagy nem tudom, üszkösödik, akkor így nem mondom, hogy hát te bajban vagy, öcsém, és akkor nyugodtan tovább megyek, hanem bakker, ez én vagyok, te én vagyok bajban, mi egyek vagyunk. Aztán azt mondja a Malakiás 3:10-12, nem, ezt akartam még először, bocsánat, Példabeszédek 19:17, azt mondja, hú, ez a vers, ez mindig meglep. Példabeszédek 19:17, kölcsön adsz az örökkévalónak, ha a szegényeken segítesz, ő pedig visszafizeti neked. Ez milyen durva megfogalmazás. Én adok kölcsön Istennek. És itt szeretném, ha kilépnénk egyet így a közösségünkből, ne csak az, hogy egymás sebét nyalogatjuk, hanem hogy ami felé kinyúlunk, ugye, ami Tamás sokszor emleget, az ő szívén van, és Jonatán szívén is ott van, és biztos sokunknak még a szívén ott van, hogy segítsük a szegényeket. Hogy azt mondja Jézus, hogy szegények mindig lesznek köztetek, és ezt azért nem azért mondtam, mert ott abban a példában pont nem a szegényeknek adták ugye a kenetet, hanem hogy gondoskodjatok a szegényekről, hogy igenis én hiszem, hogy a gyülekezetnek van egy karitatív felelőssége és szerepe azon a helyen, ahol ott van. És itt azt mondja az ige, hogy ha mi adunk a szegényeknek pénzt, akik nem tudják visszafizetni nekünk, akkor az örökkévalónak, Istennek magának adunk kölcsön. Ez nem tudom, számomra olyan ijesztően nagy dolog, olyan nehezen megfogható. De hogy ezt tegyük, és legyen ott az életünkben. Most akkor Malakiás 3:10-12. Hozzátok be a tizedet minden jövedelmetekből a templom raktárába, hogy házamban legyen elég élelem. Ezzel tegyetek próbára, mondja az örökkévaló a seregek ura. Azután figyeljétek meg, hogyan nyitom meg nektek a mennyei zsilipeket, és hogyan árasztalak el benneteket az áldásaimmal. Még a kártevőket is elűzöm tőletek, hogy ne pusztíthassák el, amit a földetek terem. Szőlőtök se legyen terméketlen, mondja az örökkévaló a seregek ura. Ezért minden nemzet áldottnak és boldognak mond majd titeket, mert országotok fölvirágzik, mondja az örökkévaló a seregek ura. Azt mondja itt Isten, hogy próbáljátok meg, hogy add oda a pénzed bátran ezzel a hittel, és én gondoskodni fogok rólad, sokkal bőségesebben, mint ahogy te arról gondolnál. És ami a fontos, és szeretném, hogyha ez valahogy jól átmenne nektek, hogy itt az a lényeg, hogy a lényeg nem a pénz. Hogy amikor adok a pénzemből, akkor az történik valójában, hogy ezt a területet is odaadom Istennek. És mielőtt ebben nagyon belemelegednék, olvassuk tovább még az apostolok cselekedeteiből a maradék részünket, ami a mai napra hátra van, ez pedig a 36. és a 37. vers. Ezt tette József is, aki Lévi törzséből és Ciprus szigetéről származott, és akit az apostolok elneveztek Barnabásnak. Ez a név azt jelenti, hogy bátorító. Ő is eladta a földjét, és a pénzt átadta az apostoloknak. Mindjárt megnézzük Barnabás életét, ami a következőről szól. Barnabás az életét adta át Istennek. Az életét adta át Jézusnak. Hallottam egyszer ezt a mondatot, és nagyon megtetszett, és nagyon magamévá tettem, hogy az Ószövetségben Isten a pénzed 10%-át kérte, most Isten tőled az egész életedet kéri. A pénzedből is a teljeset, és az egész életedet. És ez nem azt jelenti, hogy akkor menjetek, adjatok el mindent, és aztán hozzátok oda hozzánk, hanem azt jelenti, hogy gondolkodok az anyagiakról, hogy át tudom-e adni ezt a területet Istennek. Mert azt mondja Isten, hogy ne aggódjatok, én gondoskodok rólatok. Azt mondja Jézus, hogy figyeljetek, hát még a liliumok is, meg a madarak is, meg minden, amit teremtettem, olyan gyönyörűek, olyan gazdagok, akkor mennyivel inkább ne gondoskodna rólatok a ti mennyei atyátok. És én azt gondolom, hogy ez a fontos ebben az egészben, és ezt szeretném, ha elvinnétek, nem a 10%-ot, meg a 100-at, meg a nem tudom én mennyit, hogy az életemnek ez a területe, és bármelyik másik, és mindegyik, ott van-e Istennél? Vagy pedig azt mondom, hogy nem, ez a legjobb helyen nálam van. Akkor van jól, hogyha a kockás füzetben és az Excelben és a büdzsé alkalmazásban minden centire ki van számolva. És legyen kockás füzet, meg Excel, meg büdzsétáblázat, minden, nem ezt mondom, ne értsetek félre, hanem hogy A szívem hol van? Hogy én vagyok az, aki gondoskodok magamról és a családomról? Hogy én nekem kell jól csinálni, és egyébként jól csinálom, vagy nem jól csinálom, attól függően éppen ugye, hogy milyen anyagi hullámba vagyok éppen. Nem. Hanem azt mondja, én azt gondolom, hogy Isten itt azt mondja ezen a ponton, hogy figyelj, te adakozol, átadod nekem a pénzem, és akkor én meg gondoskodok rólad. Azt mondja, keressétek először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban odatik nektek. Van ez a mondás, azt hiszem nem a Bibliából van, hogy Isten azt mondja, hogy ha te tolod az én szekeremet, vagy hogy kell szépen mondani, ha te az én ügyemet szolgálod, akkor én meg szolgálom a te ügyedet. Hogy Isten legyen az első az életünkbe, és az anyagiak területén is, ami egyébként a legjobban segít minket a földhöz kötni magunkat, igen. Hogy minden gonoszságnak a gyökere a pénz szerelme, meg hasonló ilyen dörgedelmes igék vannak, de hogy csak így engedjük el, hogy Isten az, aki gondoskodik rólunk. Nekem ebben egy nagy példa volt a Fodor Jani Kaposváron lelki pásztor, és ő egyszer kórházba került, lehet már meséltem nektek ezt a történetet, de nekem ez egy ilyen életet átformáló történet. Ben volt kórházban, és hát nem lehetett tudni, hogy ki jön-e, sőt, nagyon úgy tűnt, hogy nem jön ki. És ott feküdt az ágyon, és sírt, és mondta Istennek, hogy Uram, oké, jó, értem, hát én elmegyek, az jó, mert találkozunk, együtt leszünk, az rendben van. A gyülekezet, hát azt már úgy nehezebben engedem el, de biztos majd lesz valami a gyülekezettel is. De mi lesz a családommal? Mi lesz a feleségemmel? Mi lesz a gyerekeimmel? Akkor még kicsik voltak a gyerekei, vagy ilyen, tehát hogy sokan otthon laktak. Mi lesz velük? Hát én vagyok a családfenntartó, én dolgozok, én vagyok az, aki megteremtem az anyagi körülményeket. És azt mondja, hogy olyan tisztán szólt hozzá Isten, hogy te azt hiszed, hogy most te gondoskodsz a családodról. Te azt hiszed, hogy most te gondoskodsz itt bárkiről is, és bármiről. Én vagyok Isten. Én gondoskodom rólad, a feleségedről, a gyerekeidről, és a gyülekezetedről, és mindenről. És ez persze nem csak az anyagiakra vonatkozik, csak most ez a témánk, ami kapcsán előjött. Isten az, aki gondoskodik. Isten az, aki harcolja a harcainkat. Isten az, aki betölt minket az ő jelenlétével, és bátorít, és vigasztal, és ezért nem kell aggódnunk. És amikor Jézus azt mondja, hogy ne aggódjatok, mint parancs, erős parancsként jön, akkor az nem megint egy vallásos, nem tudom, feladat, hanem azt mondja, hogy kérlek, ne aggódj, mert én vagyok Isten. Én, aki a legdrágábbat odaadtam, a saját életemet, a fiam életét, hogy ne adnék neked vele együtt mindent. És erről szól az adakozás, erről szól a tized, erről szól az egész, és a Barnabásról elfejtettem közben beszélni. Barnabásnak megnézzük az életét, két pontot emeltem ki. Egyébként innentől kezdve Barnabás 28-szor van megemlítve az igében, és kettő ilyen fontos részt látok az életében, amit szeretnék megemlíteni nektek. Az Apostolok Cselekedetei 9. részben a 26. vers, amikor Pál, még ugye Saul, és üldözi az egyházat, és a keresztényeket börtönbe veti, és aztán megtér. És az a helyzet, hogy olyan nagy híre volt már előtte a hívőknek, hogy így, úgy megy a hívőkhöz, a hívők meg így mennek el tőle, mert ugye megvan a sztori, hogy ő volt az, aki a múltkor a sógoromat börtönbe vitte, mert hívő volt. És az emberek nem nagyon mertek vele foglalkozni, és azt mondja itt az Apcsel 9.26, mindjárt megtalálom, amikor Saul Jeruzsálembe érkezett, szeretett volna a tanítványokhoz csatlakozni, de azok féltek tőle, mert nem hitték el, hogy ő is Jézus tanítványa lett. Csak Barnabás barátkozott vele, és elvitte az apostolokhoz. Elmagyarázta nekik, hogyan látta meg Saul az urat az úton, hogyan szólt hozzá az úr, és hogy Damaszkuszban Saul milyen bátran beszélt Jézus nevében. Ez az egyik történet, hogy amiben látjuk, hogy Barnabás tényleg a bátorítás ajándékát kapta, hogy ő tényleg így alányult az embereknek. A másik ilyen történet kicsit később, úgy aztán látjuk, hogy Pál és Barnabás együtt mennek a missziós utakra, és aztán nagyon jó barátok lettek, és aztán van egy János Márk nevű tanítvány is, aki ment velük, és egy úton, aztán nem félúton hazament, és Pál nem bírja az ilyen dolgokat, ő ilyen előre menős, visszafele nem menős, és azt mondja, hogy Néhány nap múlva Pál azt mondta Barnabásnak, sok városba hirdettük az Úr üzenetét, most menjünk vissza ezekbe a városokba, és látogassuk meg a testvéreket, nézzük meg, hogyan vannak. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak is hívnak. Az első útjukon azonban János Márk Pamfíliában visszafordult, és nem folytatta velük együtt a munkát. Emiatt Pál nem akarta őt magával vinni. Pál és Barnabás ezen sokat vitatkoztak, de nem tudtak megegyezni, ezért elváltak egymástól. Barnabás maga mellé vette Márkot, és Ciprus szigetére hajózott. Itt megint ugyanezt a szívet látjuk. Pál, ő egy kemény csávó, tehát hogy ő nem az a simogatós lelki pásztor, tehát hanem az a szedd össze magad, nem tudom, elmondtam már 6-szor, miért nem érted típusú, én valahogy így képzelem el, meg ezt látom az igéből. És egyébként azt kell, hogy értsétek ezen a ponton, hogy egy missziós út, főleg akkoriban, de ma is, ha elmész egy ilyen nehezebb terepre, amikor nem hotelben szállnak meg az emberek, meg ilyenek, akkor az egy nagyon nehéz dolog, mert a sátán keményen támadja ezeket a missziókat, és hogyha én értem Pált, amikor azt mondja, hogy én olyan embereket szeretnék látni a csapatomban, akik hol a szántak teljesen. Nekem ne kelljen azzal foglalkozni, hogy masszírozgatom itt a János Márknak a lelkét, meg a talpát, hogy jó van már, fiam, szedd össze magad, menjünk tovább, majd jobb lesz. Hanem azt mondja, az jöjjön, aki tökös gyerek, aki akarja. Barnabás ezzel szemben meg azt mondja, hogy nem, ő is egy fontos, fontos testvérem, és én akarok felé szolgálni, és akkor mi meg megyünk Ciprusba, és majd mi kicsit lassabban megyünk, meg nem tudom, nem leszünk olyan hatékonyak, de lehet jobban érezzük magunkat. Csak azért mondtam ezt a két történetet, hogy lássuk Barnabásnak a szívét, hogy ő tényleg ilyen nagyon bátorító volt, nagyon a vigasztalás fia, alányult az embereknek, egy ilyen igazi jó pásztori szíve volt ő neki, és aztán ez azért fontos, mert ő ezzel a szívvel tette azt, amit tett, hogy ezt tette József is, hogy eladta mindenét, és beadta a közösbe. Mert ez volt a szíve, egy teljesen átadott élet. És befejezésül szeretném a Rómaiakhoz írt levél 12. résznek az elejét elolvasni, mert az így a csúcsa ennek az egésznek, ahova ki akarok lyukadni. Róma 12. Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim, hogy határozottan szálljátok oda, és adjátok át magatokat Istennek. Olyan ez, mintha élő és szent áldozatot vinnénk neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen, aki önkéntesen felajánlott áldozatotok, amellyel őt méltón tisztelitek. Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen kor szelleméhez se divatjaihoz, ellenkezőleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változatok meg, akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar, amit szeretne, ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek. Azt hiszem, hogy így ez a hívői életünknek a csúcsa. Tehát, hogy én jelenleg úgy látom, hogy ennél több nincs, ahova eljuthatunk emberként itt a Földön. Megtérünk, elfogadjuk Istennek az üdvözítő kegyelmét, elfogadjuk a bocsánatát, az áldozatát. Aztán tanulunk róla, hogy ő gondoskodik rólunk, tanulunk róla, hogy ő velünk van, tanulunk arról, hogy harcolja a harcainkat, és aztán gyümölcsként ott van ez a végén, hogy egyszerűen csak megértem, hogy az életem egyetlen egy helyen van, jó helyen, ez pedig az ő kezébe, ő nála. És ezért odaadom magam élő és szent áldozatul. És ez nem azt jelenti, hogy ez valami, nem tudom, aszkét a világról lemondó valami szörnyű dolog, és akkor ilyen nagyon szigorú csőlátással, vallásosan, nem tudom hogyan, oda kell adnom magamat, hanem ez egy örömteli dolog. Ez egyszerűen csak ott van az életünkben, ahogy egy házasságban, hogy egymásba szeretünk, és odaadjuk magunkat egymásnak. Ugyanígy van ez Istennel, és ahogy megyek, és járok vele, és élem, és tapasztalom azt, hogy ő hogy gondoskodik rólam, hogy ő hogy szeret engem, hogy ő mennyi mindent tesz. Egyszerűen csak egy ponton azt mondom, hogy oké, egyszerűen csak értem, hogy nálad van a legjobb helyen az életem. És az a baj, ugye, másik helyen úgy fogalmaz Pál, hogy föl van kötözve a mi óemberünk a keresztre, és ugye ezt prédikátorok szokták mondani ezt a példát, és én ezt szeretem, ezt apukámtól hallottam egyébként először, hogy az a baj ezzel a fölkötözött emberrel, hogy mivel kötéllel van fölkötözve, ezért levágja a kötelet és lemászik. Hogy az óemberünk egy kicsit ilyen, hogy amíg ebben a testben vagyunk, addig nem tudjuk ezt véglegesen hátrahagyni és legyőzni, és ez mindig egy módon egy harc lesz, most értsétek jól a harc szó. Hogy újra és újra el kell jussak erre az elhatározásra, újra és újra azt kell mondjam, hogy itt vagyok, Uram, és odaadom magam, és odaszánom magam. És megmondom nektek őszintén, hogy én 10-ből 9-szer, amikor ezt imádkozom, akkor nincs ott ez a cefet nagy érzelmi túltódulás bennem, hogy Uram, én odaadom az életem, mindenem oda. Nem, hanem ez többnyire így szokott zajlani, hogy az a helyzet, hogy én most ezt nagyon nem akarnám, de tudom, hogy ez a jó. Úgyhogy oda akarom adni magam, Uram, odaadom magam élő és szent áldozatul. Nem örülök éppen, de odaadom magam, mert nálad van a legjobb helyen az életem. És aztán Isten csodákat tesz, és tudunk neki teret adni az életünkben. Úgyhogy adjuk oda magunkat, teljesen bátorítsuk egymást. Ez van ilyen ajándék, ami Barnabásnak van, aki ilyen különleges módon tud az emberekről gondoskodni, de azért ezt tehetjük mi is egymással, hogy gondoskodjunk egymásról. És az anyagiakat is adjuk át Istennek, és gondoskodjunk egymásról, és gondoskodjunk a szegényekről, és gondoskodjunk a gyülekezetünkről, és gondoskodjunk más gyülekezetekről, és legyen annyi bedobott pénz a perselybe, hogy azon kell gondolkozni, hogy mi azt összkezdünk ennyi pénzzel, és milyen gyüliket támogatunk, vagy szolgálatokat, vagy missziókat. Amen. Amen. Amen! Amen! Nagyon jó. Urunk, köszönjük neked ezt a mai alkalmat, ezt a mai igerészt, és csak tényleg így az a vágyam, hogy hagyj tudjuk átadni magunkat teljesen neked, és nem csak ilyen szigorú vallásos módon, hanem őszinte szívvel, Uram, kérlek, hogy formálj így bennünket, kérlek, Uram, hogy hagyj lássunk téged annak, aki vagy, kérlek, Uram, hogy hagyj éljük a szőlőtő életet, hagyj éljünk a te szeretetedben, és te pedig formáld ki bennünk a hitet, a bizalmat, azt, hogy nem aggódunk, azt, hogy odaadjuk magunkat, azt, hogy azt mondjuk, hogy a teljes pénzünk, mindenünk, a tied, minden javunk, minden vagyonunk, és csak rendelkezz velünk. Add, Uram, hogy Barnabások legyünk, akik egymást alányulunk, akik támogatjuk és bátorítjuk egymást, nem csak anyagilag, de úgy is, hanem mindenféle más módon. És végső soron, vagy nem tudom végső soron, de végül azt kérem, Uram, hogy tegyél minket egy ilyen gyülekezetté, akik egy szívvel, egy lélekkel vannak együtt, akik szeretik egymást szélsőségesen, és akik szeretik a világban élőket szélsőségesen, és vigyél minket, Uram, előre a misszióba, hogy lássunk embereket, akiknek megváltozik az élete azért, mert találkoznak veled. Köszönjük ezt a kiváltságot, hogy mi ennek a részesei lehetünk, és hogy használsz bennünket. Így kérlek, hogy áld meg ezt a gyülekezetünket és az életünket, mindannyiunkat, a te nevedbe, Jézus. Amen.